műsora ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Idén is behozatalra szorulunk Burgonyából.
Több helyen fagykár szenvedtek a burgonyák, öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma, amit már a kezünkben tartunk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. Mi hát a kert? Teszi fel a kérdést Hegyi Zoltán szerző, aki önmagát olyan kertembernek tartja, aki a jövőnek él. A kissé filozófikus kérdést most megpróbáljuk a gyakorlatba is átültetni Sipos József kertészmérnökkel, növényorvossal, vagy ahogy sokan ismerik, Sipos gazdával, hogy mi hát a kert. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is!
És még mielőtt erre válaszol, néhány gondolat jöjjön a szerzőtől, hogy ő mit szeret benne a legjobban, melyik idejét. A legegyszerűbb válasz az, hogy hát persze, amikor minden nyílik, virágzik, pompázik, és lehet legelni epret, szakítani paradicsomot és paprikát. Rozmaring és rózsa illatának édesbús felhőjében, de talán mégsem. Talán az ültetés a legszebb szakasz, mert az teremtés a jövőnek élés. Eddig az ítézet. És akkor kíváncsi lennék mindenek előtt az elején, hogy önnek melyik időszaka legkedvesebb?
Számomra mind a 4 évszak, amely szép lassan átalakul, mindegyik kedves, de a legszebb időszak a tavasz. A tavasz, amely az új élet kezdetét jeleníti meg, hiszen a kert nem csak ugye egy hely, hanem egy örökség, egy tanítás, egy kapocs és egy fejlődésnek a lehetősége is számomra. És ha lehet egy személyes gondolattal kezdeni, akkor szeretném önt és a kedves hallgatókat kivinni Makó mellé, Földák határában. Még ma is áll a nagyszülői tanyánk, amely körül gazdálkodunk mai napig, ott van a biokertészetünk, és nagypapám mondta mindig azt, hogy kisfiam, becsüld meg a termőföldet, hiszen ez, amely éltetett, indult az életben, most is nevel, és ez lesz, amely befogad. A legszebb időszak a tavasz, hiszen akkor pezsdül meg a természet, az új élet kezdete, és akkor szinte éled minden.
Szegedről érkezett ide hozzánk Pestre, és a szegedi táj az mindig is egyfajta ilyen kötődés volt önnek, és hogyha belegondolunk, akkor nem sokkal arrébb a található Magyarország egykori éléskamrája, de hát most már azért mások a viszonyok, és sokszor, amikor így klímaváltozásról beszélünk, hogy egy kicsit szakmázzunk, de aztán természetesen a kert szépségeihez is visszatérünk, akkor mindig a Délalföldet hozzá föl példának. Most milyenek a körülmények ott a gazdálkodás vagy a kertészkedés körülményei?
A klímaváltozás, a környezetváltozás hatását a délalföldi részen nagyon érezzük. Első legfontosabb az, hogy felborultak az évszakok, illetve nagyon nagy mértékben jelentős a vízhiány. És a talajainknak a vízmegtartó képessége, kertjeinknek a vízháztartása felborult, letűnt, leszakadt a vízszint, ami azt jelenti, hogy a mélybe húzódott a víz, a felső méterekben nem található víz. Megint a nagyszülői tanyánkra szeretném hívni a figyelmet, 7 méteres ásott kút van ott, ahol a Tisza, Maros és a Kőrösök találkozása van, nincs a kútba víz. A szülői ház földeákon, szeretett szüleim házánál van 13 méter mély az ásott kút, nincsen benne víz. A legfontosabb és a nagyon fókuszba levő dolog, az pedig a vízmegőrzés és a helyes kertgazdálkodás, aminek nagyon lényeges része a víz okszerű felhasználása. A másik ilyen nagy probléma, ha mehetünk a szakmázás világába, az pedig a nagy meleg és a magas UV-sugárzás. Mind a kettő hatással van növényeink életére, legyen az dísznövény, gyümölcs vagy zöldségkultúra, növényeinket stresszbe hozza. Tehát igazából azt látom, hogy már a növényeinknél nem a kártevő, károsítók okozzák a legnagyobb problémát, hanem a környezeti stresszfaktorok, amely következtében a növények szenvednek, különféle válaszreakciókkal kényszerhelyzetbe kerülnek a növények. Ez látható a délalföldi részen, legyen az a hagymák világa, még Makó környéke, legyen a Petrezselyem környéke, Apátfalva környéke, de legyen a burgonyák világa, Mórahalom környékét szerettem volna most megszólítani.
És akkor hogyan lehet így ezek után ott gazdálkodni?
Nem adjuk fel a reményt. Gazdálkodni mindenhol lehet, az okszerűséget, a szakmaiság egyre jobban előtérbe kerül. Nekem szívügyem az ősi magyar fajták. Az ősi magyar fajtákhoz vissza kell nyúlni. Ezt behozni akár a gyümölcstermesztésben, akár a bogyósok világában, de legyen az a burgonyi és más kultúrában, lásd, vöröshagymánál is. Visszahozni azt az ősi genetikát, és annak azoknak igaz, hogy nem fog annyit teremni. Igaz, hogy kisebb lesz a termése, de ellenállóbb, szikárabb még a környezet változásokhoz. Gondoljunk vissza a tanyánk világába, és ott van a boskobakja, a cigánymegy, a véralma, azok a fajták, amelyek bizony stabilan jelen voltak és jelen vannak a termesztésben, és ezek a növények még mindig jobban tudják tolerálni a környezeti feltételeket. Biztos, mint mindennek kell a víz, de még mindig jobban ellenálló. Másik nagyon lényeges dolog, az agrotechnika. Ha a kertjeink világába gondolkodunk, akkor nagyon fontos, hogy hányszor művelem meg a talajt, hányszor mozgatom meg a talajt, hogy őrzöm meg a nedvességet, mulcsozok-e, mély mulcsos technológiát alkalmazom, vagy magas ágyak világába megyek el, és ott próbálom a kis termesztést végezni, ez is nagyon lényeges. Másik pedig az okszerű tápanyagellátás. Mindennek az alapja a Liebig elmélet, amely kimondja, hogy a legkisebb mennyiségben levő elem szabályozza a többi elemnek a felvételét. Ezért ha a növényeink jól vannak ellátva tápelemmel, okszerűen, és van hozzá víz, mint oldószer, és beépül ez a hatóanyag a növényszövet állományába, jobban tudja tolerálni a stressz tényezőknek a kialakulását, és még a kártevők is kevésbé tudják megtámadni.
Bár most úgy a délalföldről beszéltünk, de ez most már nem csak a délalföld problémája, hiszen jön följebb és följebb ez a száraz időszak.
Nagyon terjeszkedik. A klímakutatók előrejelzései alapján 2040-re egy arid sztyepp és nagyon meleg, forró nyári időszak alakul ki a délalföldön, és ez húzódik felfele Pest megye, vármegye irányába, és most már Dunántúlon is érezhető ez a felmelegedés tendencia. Régen a Duna vonala volt a választóvonal, én most azt látom szakmailag, ha lehet így támpontot mondani, Nyíregyháza és Pécs, vagy egy picit Kaposvár vonalába húznám meg ezt az egyenest. A fenti rész még valamennyivel több csapadékot kap, de ott is már jelentkezik a vízhiány és a felmelegedés folyamata, lásd Balaton, lásd Velencei tó, de a délalföldi rész nagyalföldi területeinken bizony nagyon komoly a vízhiány a kérdése. Olyannyira, hogy már a növények, az erdei fák is mutatják a vízhiány kérdését, hiszen gondoljunk, csak elmegyek önnel most például Kőszeg környékére, a bükkösök világa változik, a tölgyeseknek a életciklusa átrendeződik, de lent az alföldön a nyárfák, akácosok is száradnak vissza, és bizony mutatja a természet, hogy van kihívás, át kell gondolnunk a kerti gazdálkodásunkat is, és át kell gondolnunk a nagy mezőgazdasági gazdálkodásunkat is, és a lényeges, mindannyiunknak van feladata ebbe.
Sokan is kérik ki a tanácsát. Tehát sok fotót láttam önnel és önről, hogy hol egy búzamezőben áll, hol egy kertészetben, hol egy kis virágágyás mellett, tehát mindegyik területnek akkor a szakértője.
Nagyon szeretem a hivatásomat, és ha vissza lehet nyúlni a gyökerekhez, én hálás vagyok, hogy olyan dédszüleim, nagyszüleim és szeretett szüleim voltak, vannak, akik beoltottak a természet szeretetével, a termőföld szeretetével. Nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, mindig azt mondta, hogy kisfiam, légy alázatos a jóisten, az emberek és a termőföld iránt. És a kapott talentumokat gyűjtsd, kamatoztasd, hallgass meg, gyarapítsd és add tovább. Ez foglalkoztat engem, meghallgatni egymást, tapasztalatot gyűjteni, idősebb kertész kollégákkal leülni, kertbarátokkal leülni, és ezeket a tapasztalatokat meg átcseréljük egymással, kicseréljük, és ami nekem nagyon fontos, fontos szívügyem, az pedig a fiatalságnak az oltása, hiszen akkor még gyerekként nem értettem, lázadoztam, hogy miért kell nekem menni a hagymaföldre, fűszerpaprikaföldre, és most, ahogy haladtam az életutamon, értettem meg a szerető szüleimnek a tanítását, hiszen a nagyszüleim, és ha vissza lehet utalni a kertgazdálkodásra, nem aranykalászos tanfolyamokra jártak, nem tanfolyamokon tanulták a tudást, hanem apáról, fióra, a kezük munkájába benne van a termőföld és a kerteknek a tudása. A tanyánk előtt ott volt a dísznövénykert, ott van a zöldséges kert, és része volt a tanyasi kultúrának ez az egész folyamat. Nagymamám már kora reggel kín volt, és végezte azt a munkát szinte magától, szinte ösztönösen hozta magával rakamazról azt az ősi tudást, amelyet szépen kialakított és bevont engem is, és így adták át ezt a tudást a családomba.
Ahogy így mondja, ez sokakban fölkelti, meg föl is keltette már korábban is ezt a vágyat, hogy ezt szeretnék megvalósítani. De azt gondolják-e, akiknek ez nagyon tetszik, hogy ez azért munkával is jár?
Igen, nagyon fontos. A kertészkedés felelősségteljes dolog. A kertészkedés kötelességtudat. A kertészkedés jelenlét és tudásbázist is jelent, és a kertészkedés, ha nem is olyan, mint az állattenyésztés, hogy az állattenyésztés ugye szinte 24 órás jelenlétet igényel, de a kertészkedés során is vannak úgynevezett ciklikus, szezonális munkák. És nem elég csak kialakítani a kis magas ágyat, beültetni a palántával a növény. Nagy dolog, mert mindenhol el szoktam mondani, hogy mindenhol lehet kertészkedni. Szokták kérdezni, nekünk csak erkélyünk van, ott is lehet kertészkedni, szoktam a gyerekeknek is mondani. De ami a nagyon fontos, amikor már megjelennek a tünetek, egy stressz helyzet, egy károsító jelenléte, egy kortani probléma, ami miatt a növény már máshogy kezd reagálni, megijednek a kedves kertbarátok, hogy jaj, hogyan tovább, mi lesz ezzel a növénnyel. Én azt szoktam javasolni, inkább kicsibe, és minél több élmény szerezzünk. Élmény alapú kertészkedés legyen. Nem baj, ha pici termés van azon a paradicsomon, de bevonni a gyermeket, örüljünk neki, próbáljunk ki technológiákat, lépéseket, gyűjtsünk tapasztalatot, inkább kicsiből induljunk, és utána szépen nagyobb lépéssel menjünk tovább.
De egy érdekes folyamat is, sőt változás figyelhető meg, a nagyobb kertekből a zöldséget is gyümölcs kezdik kiszorítani a dísznövények, míg az erkélyen a muskátlik mellett pedig megjelennek az előbb említett paradicsomok, meg szamócák.
Átalakul a kertészkedésünk világa. A klasszikus kiskerti, klasszikus zöldségkertes világ inkább a dísznövénykultúrába megy át, és ez valahol jó, valahol nem. Mert igazából annál biztosan jobb, mert nagyon sok fele járok az országba, és látom az elhanyagolt kerteket. Tehát itt szeretném emelni, hogy nagyon nagy feladat lenne az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak, hogy ezekbe a kertekbe életet leheljünk. Az vagy, amit megeszel. Nincs annál jobb, amit tudok, hogy én állítottam elő, vagy mi állítottuk elő. Tudjuk, hogy az a növény mit kapott. És bizony, nagyon sok fele látom, hogy gyepesítenek, különféle tuja és egyéb fafajokkal, dísznövényekkel telepítik be a kertet. Ez is szép, de nem ez lenne a jó út, hanem a változatos, színes ökoszisztéma kialakítása a kertbe. Legyen egy picit dzsumbolyos a kert, ha lehet így mondani, de minden növény hatással van egymással, mert egy csodálatos kert az egy rendszer. Rendszer, ahol van talajélet, a növények egymással segítik és kommunikálnak. Kialakul egy olyan mikroklíma a kertben, ami tényleg egy élővilág gazdagságának is segít. Betelepülnek a madarak, betelepülnek a különféle hasznos élőszervezetek, megtalálják az életfeltételüket, táplálkoznak, kialakul egy táplálkozási lánc, és megérkeznek a beporzó rovarok is. Egy gyepen ez nem alakul ki, egy tujasoron nem alakul ki, vagy babérmes soron nem alakul ki ez a csodálatos világ, és ha még beteszem ebbe a kis kultúrába a zöldségeket, és ebből alapanyagot állítok elő a konyhára, ez a legcsodálatosabb dolog.
De ha már a gyepet említette, vagy a gyepesítést, ami kezdi kiszorítani ezeket a növényeket, például a térkövek is kezdi kiszorítani magát a gyepet, és ez már elvezethet a amit mondott, hogy mindenen összefügg a klímaváltozáshoz is, hiszen hogyha kevesebb a zöld felület, ott kevésbé alakul ki mondjuk az az éghajlatváltozás, amire szükség lenne jó értelemben, hogy több csapadék legyen. Tehát magyarul a térkő nem vonzza oda a felhők.
Nagyon örülök, hogy felhozta ezt a szakmai kérdést. Látjuk, járunk sokfele, hogy mindenfele betontereket, a parkolók, a különféle helyek ki vannak vagy betonnal, vagy bitumennel öntve, vagy térkövekkel. Itt nyáron olyan szintű hőkisugárzás van, hogy 50-60 fokos hőmérséklet van. Megközelíthetetlen, még cipőben is süt a beton. Ez nem jó irány. Nagyon sokszor van lehetőségem kint lenni Nyugat-Európába, Dél-Európába, és bizony egyre jobban látom azt, hogy inkább zöldítenek, inkább megtörik ezeket a műtárgyakat, és különféle növényi szigeteket telepítenek be ide, és ha még megoszthatom önnel a másik nagyon fontos dolgot, gyűjtsük a csapadékot, gyűjtsük a vizet. Hamburgba, vagy Németországba, azokon a helyeken, ahol eleve több csapadék van, ezeken a parkolóhelyeken a víz össze van gyűjtve egy különálló tározóba, egy nagy tartályok vannak lehelyezve a talajba, és ebből a tartályból vízszegény időszakban történik az öntözés a parkolóban levő növények irányába. Tehát ez egy csodálatos folyamat. Ezt szorgalmazom bármerre járok az országba, hogy kicsiben is el kell kezdeni. A kertjeinket ne betonozzuk ki, meg térkövezzük, hanem inkább ide füvesítsünk, vagy zöld növényi részt telepítsünk annak érdekében, hogy úgy, ahogy ön is említette, egy teljesen más mikroklíma alakuljon ki, és ne zárjuk le a talajt ezzel a műtárgyal a természetes légmozgással, vagy a levegővel, vagy érintkezve, vagy a napsugárzással. A másik, ami lényeges, hogy ezeken a műtárgyakon ugye egy sivár élet alakul ki, mert szinte elég minden, és mellette levő hely irányába is olyan hőkisugárzás van, hogy a környéken felborul az élővilágnak a rendje.
Hát akkor ezzel a kérdéssel hogy állunk, hogy esővízgyűjtés? Tehát fölismertük azt, hogy ez mennyire fontos?
Egyre több felé járok, és látom, hogy akár önkormányzati szinten iskolák, akár egy közösségi kertek, lakóparkok összefognak, és bizony a tetőről és egyéb helyekről összegyűjtik az esővizet, tározókat tesznek, köbös tartályokat, speciális víztározókat, hordókat, annak érdekében, amikor van eső, folyjon bele, takarjuk le szúnyoghálóval, nem fog belemenni a szúnyog, és ebből a vízből előmelegített, kiváló lágy vízzel történő öntözés nagyon fontos. Igen, látom, iskolaudvarokban is látom már, szép lassan a közösségek, vagyis az egyének is felismerik és próbálnak tenni ennek érdekében.
És ami fontos, mert hogy itt idéztem a Mandiner cikkét, a bevezetőt, hogy idézem akkor az ön oldalán található bevezetőt is, amiben azt írja, azzal köszönti az olvasókat, hogy egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk azzal, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő ember. Ez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszereinkben előforduló adalékanyagok, színezékek, további vegyszermaradványok is. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, ezt a saját környezetében, mint ökológiai gazdálkodó hogyan tudja megvalósítani, és mivel nagy a követő tábora, mennyire hullik ez olyan talajra, hogy ezt mások is meg tudják ezt oldani.
A kertkultúra az egészséges táplálkozás kultúráját is jelenti, és a szakmai munkám küldetésemnek célja az, hogy a termőföldtől az asztalig szakmai tanácsadással próbálom segíteni, és törekszem segíteni a hozzám forduló fiatal, vagy még fiatalabb kertészeket, olyan szakmai praktikákkal próbálom átbeszélni velük, jelen lenni, kint lenni, követni, megfigyelni, amivel az a cél, hogy csökkentsük a kémiai terhelésnek a jelenlétét az adott kis gazdálkodásban. Hiszen van biogazdálkodás, mint egyik irány, van konvencionális gazdálkodás, de mind a kettőnél az a cél, hogy csökkentsük a kémiai anyagoknak a jelenlétét. Nagyon komoly emésztőszervi problémák vannak, vannak. Én magam is megéltem sajnos emésztőszervi problémáknak a küzdelmét. A saját sorsomon keresztül is látom azt, hogy mennyire fontos, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk el. Hol termeljük azt az alapanyagot? Milyen a talajélet? Mert tessék elhinni, mindennek az alapja az egészséges talaj. Nem a kultúra az elsődleges dolog, amit termelünk rajta, hanem az adott termőföldem milyen egészségi állapotban van. Betegek nagyon sok helyen a talajaink, betegek. Mindenhol lehet gazdálkodni, termelni, gondoljunk a tokai tufákra, vagy a badacsonyira, vagy a homokra, vagy épp más talajtípusra, hanem fel kell töltenünk szerves anyaggal, ha van élővilág, szerves anyag, akkor van élet. És ez az élet áttevődik a növénybe, mert a növénynek a gyökere a szája, és a talajból vonja ki azokat az értékes ásványi anyagokat, ami megjelenik a növényben, majd a termésben. Nem hiába, a termőföld íze megjelenik a szőlőben, megjelenik a borban. Ugyanúgy igaz, nincs annál jobb, mint a termőföldön termelt paradicsomnál, amely hazai termőföldön a kiskertünk világába, és a nap melege érleli meg ezt a csodálatos termést.
Mindenképpen beszéljünk, mert hogy nagyon elszaladt az idő jó társaságban, ez már csak így van, szűk, bő két percünk még maradt, hogy sűrűn fogadjuk itt önt, mert hogy testvér intézményünkben a Duna Televízióban is tanácsokat ad, milyen időközönként, és hogy jött ez a kapcsolat?
Szeretném még, ha megengedi, egy másik testvérintézményt is megemlíteni, a Dankó Rádiót, mert a Dankó Rádióba, ha mehetek innen sorba, megtisztelő felkérésért, hogy kedd és csütörtök reggel Hajdú Tibor műsorvezető úrral szakmai beszélgetéseket folytatunk, mindig aktuális kérdésekre próbálunk választani, nagyon értékes a Dankó Rádió világa, nagyon sok kérdést kapunk a kedves hallgatóktól, észrevételeket, és ezekre próbálunk aktuálisan válaszolni. A Duna Televízió megtisztelő felkérése valamikor még egy-másfél évvel kezdődött, amikor a Családbarát, Családkör, Családi Kör című műsorra szakértőként kezdtek elhívni, és mindig aktuális dolgokat szemléltetve hozom. Vallom azt, tessék elképzelni, hogy nem csak elég elmondani, hanem látni, megfogni, megkóstolni, tapasztalatot gyűjteni. És ez két hetente jelennek meg a televíziónak a műsorában, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, mert egy szuper csapattal dolgozunk együtt. Utána a vezetők átgondolták a dolgot, a kertnek a fontossága egyre több embert érdekel, nem volt ilyen koncepció másik a műsor struktúrában, és elindult a Sípos Gazda Házhoz Megy című kis műsor, amikor meglátogattam emberkéket, embereket, ismert embereket, és a kert világában próbáltam nekik segíteni. Most pedig a kiskertem sorozat ért véget a nyári szezonnak a végére, kezdetére. Novodoszki Éva kedves műsorvezetővel a kezdetektől kezdve egy szép kertet építettünk fel.
Hát ezek után már csak az maradna kérdés, csak egy-két mondatba válaszolni, hogy van idő kertészkedni ezek után?
Van, és kell is, nagyon fontos, mert a kert egy nyugalmat, egy teljesen más világot ad számomra.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Sipos József kertészmérnöknek, vagy ahogy mindenki ismeri Sipos gazdának, és aki kíváncsi, hogy mi tehát a kert, az olvassa el holnap a Mandénerben Hegyi Zoltán írását, mi pedig erről beszélgettünk szakértőkkel, köszönöm még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm, viszont.